kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A mai műsornak bizonytalansága címe. Egy nemzedéknek mindig van generációs életérzése. Gondoljunk csak a Nagy generáció című filmre, vagy Szilágyi György Hanyas vagy című monológiára. A közös időszak sok hasonló történést generál. Ahogyan a szerző meséli, a háború után a hazatérők siettek családot alapítani, és ezért is hívták ezt az időszakot baby boomnak. Ehhez jöttek még a ratkókorszak nem várt babái. Szóval a mai 75-ösök, 80-asok. Bizony, kitolódott az életkor. A visszatekintés az utolsó egyessel kezdődő évszámmal kezdődik. 1999. Akkor fiatalok voltak, mindössze 50 évesek. A regény azon a környéken játszódik, ahol a szerző a családjával felújított egy kúriát, jelesül Bordeaux-bor vidékén. Éltek itt több éven át, és ma is szívesen mennek vissza a napsütötte helyre. Gondolom, hogy nem csak a hely varázsa adta az ihletet a könyveihez, hanem az itt élők történetei is. A német megszállás és az ellenállás ma is élő történelem egy-egy család emlékezetében. Mesélnek róla. És mint ebben a regényben is, a zsarnokkal szembeni akkori ellenállás a maiaknak is mintát és erőt ad, hogy szembeszálljanak az erőszakkal. A könyv borítóján a cím fölött van egy galamb. Több jelentése is van. Egyrészt szimbólum, mint a béke hírnöke. Másrészt hírhozója volt Noénak, hogy vége az özönvíznek, amikor szájában az olajággal tért vissza a bárkára a galamb. És van egy történet a kötetben, amely az első világháborúba vezet vissza. Az amerikaiak Észak-Franciaország felszabadításáért harcoltak. De egy zászlóalj az ellenséges vonalak mögé szorult. Az amerikai tűzérség tévesen azonban őket lőtte. A beszámolók szerint a parancsnok a katonai postagalambra hagyatkozott, hogy tájékoztasson a rossz irányzékról. A súlyosan megsérült galamb eljutott a hírrel, és így a zászlóalj megmenekült. A galambot megmentették, és még kitüntetést is kapott. Neve is van, Serami, és a Wikin több cikk is szól róla. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. A Japa kiadó adta ki Jászsdi István Oké Boomer című regényét. A szerzővel, Jászsdi Istvánnal beszélgetünk. Eszembe jutott a könyve olvastán, hogy volt régen egy rádiós monológ, az volt a címe, Hanyos vagy. Ismeri?
Igen, rémlik, és nekem is eszembe jutott.
Na, akkor ez egy generációs látlelet, azt lehet mondani?
Hát ez egy generációs történet, egy generációs regény, ha szeretném, és egyúttal ennek a generációnak az utolsó 25 éve, ami ráadásul még egy további korkünet, mert boomerek már nem lehetnek a maiak, de 70-esek még lehetnek. Csak erre a generációra, a baby boom generációra, vagy hát másképp mondjuk akkor ratkósó, magyarországi ratkósokra szóló rész, és van benne egy, ami mindenkire, akit meglep egy idő után, hogy megöregedett. Az első jelenet, az a könyvben a 99-es napfogyatkozás, és tulajdonképpen akkoriban mindannyian fiatalok voltunk, legalábbis nem nagyon foglalkoztunk az öregséggel. Tehát ez a baby boom generáció, amelyik 1945 körül született, frontról, a hadifogságból, táborokból hazatért férfiak villámgyorsan családot alapítottak az itt rájuk váró feleségükkel vagy mennyasszonyukkal. Ez a generáció volt az 50-es években. Azonos volt egyébként a magyarországi ratkósokkal, majdnem azonos, hiszen Ratko Anna szövőnő, akit Rákosi 48-ban nevezett ki egészségügyi miniszterré, ekkoriban betiltotta az abortuszt. Nyilván nem elsősorban népjóléti okokból, Sztálin apáknak kellettek a katonák. De tulajdonképpen ezek a dolgok itt összecsúsztak, és ez az egész generáció sok mindent úgy ért meg együtt, hogy így igaziból nem is tudatosult bennünk, hogy mi azonosak vagyunk például a 68-asokkal. Ez a 68-as generáció, amiről sokat beszéltek, ez egészen más jelentett Párizsban, a Sorbonnon, más jelentett Woodstockban, és más jelentett Prágában. Lassan földolgoztam azt a részét, hogy mi kik voltunk, eljutottam odáig, hogy kik lettünk, vagy kik vagyunk ma. Hát ez a része legalább annyira izgalmas, mert megöregedni előtte még nem öregedtünk meg. Nem egy szomorú könyv az öregségről, hanem inkább egy ilyen látlelet, amiben nagyon sok vidám és tanulságos történet meg esemény van.
Látlelet a csopaki 70-esekről?
A közvetlen környezetemről, mint a csopakon élek 25-26 éve, és a csopakiakról, de hát nem csak a csopakiak, mert a budapestiekről is, meg a kollégáimról is, akik egyébként borászok, hiszen én 25-26 éve elsősorban borászként vagy borosgazdaként határozom meg magam, az ő látleletük is, de tulajdonképpen magára ismer mindenki, aki ebben az időszakban töltötte be az 50-et, és eljutott közben a 70-75-ig. Számomra ez pontosan az 50-től 75-ig tartó időszak volt, amiről sikerült ezt a könyvet összeraknom.
Van egy mondás, amivel maximálisan egyetértek, hogy nyilván a föld forog gyorsabban, mert annyi dolog van, ami egy nap 24 órájában el kéne végezni, és semmire sem jut elég időm. Ahogy ezt írja, nyilván másként forog a föld.
Nyilván másokkal nem lehet, hiszen csak fizikai oka lehet, meg annak is, hogy a gravitáció is erősödött. Időnként elesik valaki a lakásában, a hálószobájában, a fürdőszobájában, összetöri magát, de azelőtt nem fordult elő velünk. Nyilván ennek csak ilyen okai lehetnek, mert az öregséget még sokáig nem nagyon vettük elő, mint magyarázatot.
Ezeken a délutáni naplementés beszélgetések, kis borozgatás mellett nagyon komoly dolgokról folynak, férfi és nő. Ez a beszédtéma, tehát a férfiaknak a nő, a nőknek a férfiak. A férfiak abban állapodnak meg, hogy a nő az egy örök titok.
Tulajdonképpen ennek a fejezetnek az inspirációját elsősorban a Márainé Maszner Lola naplója, ami nem tudom, hogy kinek volt a kezébe, de érdemes kézbe venni. Számomra ez a két kötetes, két vastag kötetes női napló, amit feleségemnek vettem karácsonyra, ez úgy véletlenül került a kezembe, és aztán nem tudtam letenni. A Márai naplókat régen olvastam és ismertem, meg szerettem is, de hogy ugyanaz az időszakot, ugyanazok az emberek, ugyanazon a helyen úgy élik meg, hogy nincs két azonos gondolatuk, egészen más szemszögből. A Lola, aki mindig pontosan látja, mikor érkeztek a csekkek, mire költötte a pénzt, a Márai megkezdve a nagyvilággal foglalkozik, és próbáltam analógiákat keresni a saját életemből, és bizony találtam. Tulajdonképpen az ember elég régen házasságban él, vagy kapcsolatban él, akkor azért megismeri a másikat, de vannak dolgok, amikben mindig ezek a elveszett kamaszok, kamaszfiúk maradunk, ha nőkről van szó. Úgyhogy ezt az érzést akartam ebben a fejezetben megfogalmazni, és tulajdonképpen ezt az egymásra utaltságot, amiben élünk itt mi, hát a feleségemmel 52 éve.
Minden rendes amerikai boldogság kézikönyvben összefoglalják a tennivalókat azoknak, akik nem akarják elolvasni elejétől a végéig. Én is megpróbálom. Dolgunk van. Holnap és holnap után. A feladataink ránk várnak. Nem kell programok után kutannunk, nyomtatott plakátokon és online felületeken. Így nem olvadnak semmivé a napjaink, nem válunk a körülöttünk zajló folyamatok játékszerévé. Vannak rokonok, barátok, ismerősök, akiknek pont ránk van szükségük. Nem a siker a fontos, csak az, hogy ne féljünk holnap reggel is belenézni a tükörbe. Egész életre szóló program, hogy megismerjük magunkat, változó arcunkat és változó képességeinket. Akárhogy is, tudomásul kell vennünk, hogy nem csak a karunk gyengül, romlanak szellemi képességeink is. Szerencsések, akik soha nem rendelkeztek túl sok ilyesmivel, kevesebbet veszítenek. Az ember eredeti gondolatainak több mint a fele az élete első 25 esztendejére esik. Mit kezdjünk a hátralévő időnkkel? Jó hír, hogy a lejtő, amin lefelé csúszunk, nem egyenes, inkább színuszgörbe, vannak süllyedő és emelkedő szakaszai, de ettől még lejtő. A süllyedő oldalon nagyon meredek, de az emelkedőn is legfeljebb vízszintes. Egyetlen ponton sem kerülsz feljebb. Arra azért alkalmas ez az időszak, hogy szintetizáljunk korábbi tapasztalatokat, és tágabb összefüggéseket fedezzünk fel. Fiatalon kis könyvtárral rendelkezel, és te vagy a villámgyors könyvtáros. Öregen hatalmas bibliotéka, kicsit lelassult, de tapasztalt könyvtárosa lehetsz.
Sok barátom van, vannak, akikkel két hetente rendszeres időszakonként beszélgetések vannak, köztük művészek, tudósok, borosgazdák, mindenki, akit megfordul, és nagyon jó beszélgetéseket folytatunk. A filozófiai mélységekig ritkán jutunk el, de azért a világot azt kivesézzük.
Azt szokták mondani, hogy az idő bölcsességet és tapasztalatot ad az embereknek. De beszélhetünk ott bölcsességről és tapasztalatról, amikor egy számítógépes programot nem tud megnyitni, vagy nem tud egyedül bejutni?
Igen, hát ez a kettőség a mai világunknak, hogy miközben a kor dolgaiban hiába próbálunk lépést tartani, teljesen esélytelenek vagyunk az unokáinkkal, időnként unokáinkkal szemben. Ugyanakkor, miután a gondolkodásunkban kialakult egy ilyen analógia típusú gondolkodás, tehát rengeteg tapasztalatot szereztünk 70-75-80 év alatt az legidősebb baby boomerek, és ezeket a tapasztalatokat viszonylag pontosan lehet analógiaként használni mai eseményekre is. Nyilván ezekben vannak félrevezető analógiák, vannak csalódást okozók, de sokszor az analógiákkal hamarabb jutunk a végeredményhez, mint ha valaki analitikusan elkezdi ugyanazt az eseményt, de az előzmények meg a hasonló események ismerete nélkül elemezni. Úgyhogy igen, megvan ez a kettősség. Én nagyon próbálok figyelni a fiatalokra, próbálgatom a ChatGPT-t, remélem rá kell jönni arra, hogy mihez eszköz, mihez nem eszköz, mi az, amiben hazudik, mi az, amikor egyszerűen csak arra van programozva, hogy tessék nekem. De végül is nem helyettesíti az emberi beszélgetéseket, ami a legfontosabb, hogy az ember megtartsa a kapcsolatait, a barátait, a családtagjait maga körül, és ha lehet, akkor szerezzen újakat, akárhány éves.
Valahol azt olvasom a könyvében, hogy a hedonizmus nem cél, de az élet örömeit megélni az igen, az cél. Másmilyen világot álmodnak az unokáknak. Szabadságot, boldogságot, természetről szóló életet. Én gyerekeimnek kívánom ezt.
Igen, tulajdonképpen ez a 25 év, amiről szól, ez ahhoz is egy nagyon jó keresztmetszet, hogy 2000 körül úgy gondoltuk, hogy a világon minden lehető legjobban alakul, kivonultak az oroszok pár évvel ezelőtt, nagy szabadság, az egész világ egy jó irányba tartott, és aztán olyan események történtek, amikkel már végképp nem számoltunk, hogy még a mi életünkben megtörténhetnek. A jugoszláv háború, az iraki háború, a legsúlyosabb és legváratlanabb dolog az a 2020-as Covid járvány volt. mert minden megváltoztatott körülöttünk. Addig a környezetről beszélgettünk, meg az volt a fontos, és minden, ami addig fontos volt, eltűnt a képernyőről pillanatok alatt. A kis Gréta, és olyan új szereplők vannak, akiket nem vártunk a képernyőn. Ez a 25 éve a mi szempontukból ugye nem alakult a legjobban, de ez valójában nem a mi életünket befolyásolja vagy rontja el, mert a mi életünk az többé-kevésbé sinem van már, amíg nem jön a vonat, de a gyerekeink és az unokáink sokkal nehezebb körülmények között kell, hogy átvegyék majd a stafétát, ha átveszik.
Azt írja az unokatestvérre hivatkozva, hogy a halál az élet legnagyobb találmánya, mert ha nem volna vég, értékesem lenne az életnek.
Hát a végesség adja az értékét. Tulajdonképpen ebből a könyvben halálról nem nincs szó, mert úgy gondolom, hogy nem a mi dolgunk. Tehát az ember csinálja a dolgát, legyen programja holnapra, holnap utánra, egy évre, 10 évre előre, akárhány éves. Az, hogy van idő megvalósítani, nincs idő végig csinálni, az más kérdés. Az biztos, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy sikerüljön.
Amikor azt mondja, terméketlen viták lezárásakor azt mondják a fiatalok, hogy oké, boomer, akkor ez egy ilyen letóló, lekezelő, lesajnáló hang?
Igen, egy kicsit lesajnáló, egy kicsit szeretetteljes is, tehát nem megvető. Ha visszaemlékszem a saját 20 éves koromra, akkor én is megvoltam róla győződve, hogy minden kollégám, aki elmúlt 50 éves, az már vén hülye. Visszaemlékszünk a 80-as, 90-es évekre, manapság az fiatal száma, de az olyan, mint amikor nekünk a 60-as, 50-es, 60-as években szocializálódott kollégáinkkal kellett beszélgetni.
Vagy a középkor.
Ugyanez a kis lekezelés benne volt.
Igen, vagy a középkorban történtek ezek a dolgok. Tehát olyan...
Na, ugyan, igen, persze. Hát nem mondd ezt, mind hallottuk milliószor, nem tudják elhinni azt se, hogy koksszal kellett fűteni a kályába, és csak egy szobába fűtöttetek a lakásba. Attól félek egyébként, hogy elő fog még fordulni ilyesmi, de hogy valaha már megtörtént, azt nem tudják elképzelni.
Jászsi Istvánnal, a könyv szerzőjével beszélgettünk az Oké Boomer című kötetéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mivel foglalkozik a szerző. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Come close to me, I will be true. I wouldn't stand losing you. Only you can satisfy me. You know how to save me. Be faithful. My face, look into my eyes, you know I care. My heart is set, you are the one for me, but I need your love. Next 21 kiadónál jelent meg Fiona Valpi a Bellevue kastély méhészet című regénye. A fordítóval, Vidder Zsuzsával beszélgetünk. Először kezdjük a helyszínnel. Mi ez a helyszín? Ez kicsit olyan spirituális ez a hely.
Ez egy Szarándokutak találkozásánál és három folyó találkozásánál fekvő hely, ami hát előrevetíti azt, hogy akik zarándokútra indulnak, azok keresik az útjukat, és próbálnak ezzel szembenézni. Dél-Francia borvidéken, Bordeaux környékén játszódik a történet, egy festői tájban, csendes kisvárosban, még a háború kitörése előtt, a békeidőben, ahol ilyen nyugodtan csordogál az élet. Ezt töri össze később a háború. És hát a helyszín részletesebben a kisváros Kulje, a dombon álló kastély, és alatta pedig a malomház, és tulajdonképpen ez a háromszög így bejárható a regény során. Íron nagyon eleven és filmszerű leírásainak köszönhetően élővé válik a helyszín, mert az ember a könyvolvasása közben belakja ezt a vidéket.
Két idősikban olvassuk a történetet, két időben, két névvel a fejezetek élén. A szereplők különböző időkben vannak jelen itt a történetben. A helyszín az mind a két esetben ugyanaz.
Igen, a helyszín kapcsolja össze a két történetszálat. A 39-en kezdődik a történet. Elén egy fiatal francia lány, aki a szüleivel és a testvéreivel él ebben a malomházban, ebben a kisvárosban. Az édesapja Molnár, az édesanyja pedig a helyi bába, és élik a maguk szeretetteljes csendes életét. Elén feljár dolgozni a kastélyba, az idős grófnak segít, ott a konyhai munkákban gondozza a kertet, és ellátja a méheit, mert hogy ő méhész is. És egyébként megismerjük a tágabb környezetét is, a város polgárait, hiszen ő kijár a piacra mézet árulni. Egy harmonikus kapcsolatrendszer van körülötte, és hát éppen bontakozik ki a szerelem Mathieu-vel. A másik szál pedig Ebis szála, ami 2017-ben indul. Ebi egy angol lány, aki akkor érkezik ebbe a francia kisvárosba, és hát annyit tudunk először róla, hogy nagyon súlyos múlton van túl, bántalmazó kapcsolatból érkezik, és ebből próbál kigyógyulni már évek óta, és elakadt ebben, nem tud tovább lépni az életében, és utolsó próbálkozás számára, hogy egy jogatáborba jelentkezik. Véletlenül kerül kapcsolatba a kastéllyal és a kastély történetével, de hát az ő kapcsolatrendszere az pont ellentéte ilyen szeretetteljes kapcsolatainak, mert ő egy szinte egyedül egy bezárt világban él, tehát édesapját nem ismeri, édesanyja alkoholista, és már meg is halt, és aztán egy bántalmazó kapcsolatban élte az életét, ahol elszigetelődött a külvilágtól. És hát ez a két ellentétes történet kerül így párhuzamba azáltal, hogy itt ugyanarra a helyre vetődik, ahol Elian a 20. század elején élt.
És borzasztóan elkezd érdekelni Elian élete. Vél valamilyen kapaszkodót látni benne. Mi lehet ez a kapaszkodó?
Picit távolabbról indítanám ezt, hiszen már túl van több terápián. Sokat megértett a saját életéről, de még mindig hiányzik neki valami, és amikor ide kerül, akkor kapcsolatba kerül Szárával, aki a kastély akkori tulajdonosa. Köztük az első pillanattól kezdve van egy rokon szenvező kapcsolat, és talán meglátja Abby-ben ezt a törékenységet, hogy segítségre szorul, és tulajdonképpen a szárnyai alá veszi, ami hát abban is nyilvánul, hogy odahívja dolgozni, de elkezdi mesélni neki ezt a történetet. És ez tulajdonképpen egy női egymás felé fordulásnak a gesztusa szerintem. Ő egy ilyen mesemondó szerepbe kerül itt, és ez egyfajta terápiaként működik Elian számára. Ő képes kilépni a saját világába, és belépni ebbe a másik világba, ami nagyon sokat tud adni neki, hiszen lépennyomon párhuzamokat fedez fel a saját életével kapcsolatban. Ugyan egy egész más történetről van szó, de bizonyos mintázatok nagyon hasonlítanak. Kicsit máshonnan lát rá a saját életére, és érzékeli azt, hogy igen, mindenkinek vannak az életében ilyen pontok, és ezekkel valahogy meg kell küzdeni, és egy példát lát maga előtt. Tehát a szeretőköveg, ahova kerül, és látja, hogy mások is hasonló tapasztalatok, kommentek keresztül. A brutalitással való szembenézés, ami a háborúban is hasonló, mint ami egy bántalmazó kapcsolatban is lehetséges.
Szerettem volna mindent nagyon jól csinálni, fészekrakósdit játszani, amire mindig is vágytam. Összeállítottunk egy közös listát, hogy kinek akarunk üdvözlőlapot küldeni. Főleg Zack és barátai, családtagjai szerepeltek rajta, de én is hozzáírtam néhány barátomat és pár családot, amelynél dolgoztam. Együtt választottuk ki a képeslapokat, bár Zack a nekem tetszőket vagy túl szirúposnak, vagy közönségesnek találta. Úgyhogy végül egy régi mesterek festette, ízléses kollekciónál állapodtunk meg. Ott hagyott, hogy írjam meg őket, engem pedig hatalmas büszkeséggel töltött el, hogy mindegyikbe csempésztem egy kis személyes üzenetet, és kettőnk nevében írtam alá valamennyit. Minden egyes alkalom, amikor oda kanyarítottam a nevünket, nyilvánosan megerősítette, hogy immár egy pár vagyunk. Zack épp akkor jött vissza, amikor az utolsókat írtam, és belerakosgattam őket a szépen megcímzett borítékokba, amelyeket másnap terveztem postára vinni, hogy karácsonyra megérkezzenek a címzettekhez. Oda jött és átpillantott a vállam fölött, szeretettel Abby és Zack, írtam le, majd átrafordultam, hogy megcsókoljam. De az arca megmerevedett, és akkoriban már kezdtem rájönni, hogy ez a kifejezéstelenség valami sokkal rosszabbnak az előjele. Átnyúlt felettem, és emlékszem, önkéntelenül elhúzódtam, amikor a keze elindult lefelé, de aztán nem ért hozzám, előrehajolt, felemelte a lapot, amelyet éppen írtam, és összeráncolta a homlokát. Hányat csináltál így meg? Kérdezte, és a haragtól már hideg volt a hangja, mint a téli eső, amely patakokban csorgott az ablakon, mint a valami könyvfolyam mosná össze a város fényeit. Hogy így, Zack? Nem értelek. Hát így. Végighúzta az ujját a nevünkön, kissé szétmaszatolva a tintát, ahol még nem száradt meg egészen. Így, Abby és Zack. Ránéztem, de nem tudtam, ugratni akar-e, de akkor már remegett a dűtől. Gyorsan az üveglapos dohányzó asztal alatti szőnyegre szegeztem a tekintetem, mint a szürke geometrikus mintájától védelmet remélhetnék. Felkapta a borítékhalmazt, feltépkedte őket, kirángatta belőlük az üdvözlő lapokat, aztán elolvasta és a földre dobálta mindet, miközben azt röcsögte, hogy ebézzák, ebézzák. Aztán megragadta a karom és fölrántott a földről. Eszedbe ne jusson többet az enyém elé írni a neved, sziszegte az arcomba, és vissza kellett fognom magam, nehogy elkezdjem letörölgetni azt, amit rám köpött, mert tudtam, hogy attól még idegesebb lesz. Kis hülye, micsoda pénzkidobás. Most vehetünk egy rakás új lapot, és írhatod őket újra, csak ezúttal a helyes sorrendben tüntetve fel a nevünket. A és Z, na hát ez fel sem merült bennem. Azért írtam így a nevünket, mert jól hangzott. Persze gondolhattam volna, a kis hülye. Az eső kopogott az üvegen, a fények elmosódtak a felhőktől elsötétült égen, a karomon